Gimnazista koromban 8 évig tanultunk latint. Közben megismerkedtünk a római birodalommal és Rómával. Megcsodáltuk a rómaiakat és erényeiket. Különösen az erényük volt csodálatra méltó, hogy milyen jól beszéltek latinul. Boldognak tartottuk a népet, amelynek nem kellett annyit kínlódni a latinnal, mint nekünk. Nekünk sok nehézséget okozott a nyelv elsajátítása, amit ők már gyerekkorukban perfektül tudtak. Játszva megtanultak latinul, mi még latin tanítás közben sem tudtunk eleget játszani. Ebből látszik, milyen okosak voltak a rómaiak. Igaz, az is látszott ebből, hogy milyen ostobák voltunk mi. Ez nem csak az én véleményem volt, hanem tanáraink is. Klasszikus magyarsággal kifejezte tanárom: fiam, ha akkora lennél, amekkora szamár vagy, akkor a földre ülve tudnád nyalogatni a holdat. Ez a kifinomult nyelv elkísér bennünket később is, mikor már felsősök lettünk, és tanáraink magáztak minket. Megmondták: ne hidd, hogy nem mondhatom, hogy te marha, hogy nem tudom akkor úgy kifejezni magamat, maga marha. Az ön szó nem volt még gyakorlatba köztünk. Heti 5 latin órával elég szegények voltunk. Ha összehasonlítottuk magunkat például Kanttal, irigykedhettünk rá. Neki megadatott, hogy heti 20 órában latinul tanulhatott. De hát már a nóta is mondja, Rákóczinak dicsőkora nem tér vissza többé soha. Pedig kár. Régebben a latin volt az egyház közös nyelve. Mikor 50 évvel ezelőtt olyan országokba kószláltam, melynek nyelvét nem értettem, a latinnal minden plébánián megértettük egymást. A latin elvesztése és ezzel az egyház sokat veszített. Ha nézem a szentléránti plébánia régi könyveit, akárhol nyomtatták a könyvet, minden plébánia hozzáférhetett és érthető volt. A szentléránti egyház belekapcsolódott a világegyházban. Az itteni könyvek érvényesek voltak Paraguayban és a pigmeusok földjén is. A papságnak írt könyveket manapság először is a hazanyelvére kell lefordítani, és bizony, ha az országnak úgy 1500 papja van, sok esetben nem fizeti ki magát a fordítás. Leszegényedett ezzel egyházi irodalmunk, már nem nemzetközi. Ki gondolna magyarra fordítani például Puebla és Medellín zsinatainak dokumentumait, noha ezek a zsinatok 100 milliók vallásos életét befolyásolták. De ne fuss olyan szekér után, amely nem vesz fel. Ne siránkozzunk a latin miatt, helyette kaptunk más értékeket. De azért érdemes kissé visszatérni a római korba, hogy reményt meríthessünk a jövőben. A rómaiakról éppen olyan nehéz beszélni, mint a magyarokról. Ha a magyarokat jellemezni akarom Árpád apánktól a mai napig, reménytelen lenne a vállalkozásom. Sőt, még a jelenben is, már kevés a közös a kanadai magyarok és a debreceni honfiak között. A római kor kiterjedésével, szépségével, sok nyelvével és különböző kultúrájával lehetetlen egy kalap alá venni. De már a következő előadásaimban hivatkozni akarok erre, szeretnék pár jellegzetességet megemlíteni. Előre bocsátom, hogy amit következik, abban majdnem csak a latin írókra hagyatkozok. Állításaim csak annyiban igazak, amennyiben a szerzők megbízhatók. A rómaiak visszavezették őseiket Trójába. Vergiliuszt a gimnáziumba olvastuk, és onnan tudom, hogy Trója veszte után Énéasz és társai magukkal mentették a legyőzött isteneket. az istenekre, emberek, isteneknek emberekre volt szükségük, hogy megmentsék őket. Említhetem azt is, hogy Trója védői állítólag a magyarok ősi rokonai voltak. Mellesleg Tróját másodszor is lerombolták, mégpedig maguk a rómaiak. Sokkal kegyetlenebbül bántak a várossal, mint egykor a görögök, mert Fimbria, a fővezér, parancsot adott, hogy senkit se kíméljenek, és a város minden lakójával együtt elégették. A pusztulás után évszázadokkal később Numa Pompilius, Róma második királya, békés uralkodó és mélyen vallásos ember volt. Egyszer sem háborozott 41 éves uralkodása alatt. Tőle származik a Numa naptár a 12 hónapos évvel, sőt még kolostort is alapított és benépesítette a Vesztaszüzekkel. Ha Numa bölcs ember is volt, legfőbb tettét mégis logikátlannak mondhatjuk, már átvette a legyőzött trójai isteneket, hogy ők legyenek a későbbi római birodalom oltalmazói. Noha magukat sem tudták megvédeni. Hogy okos gondolat volt-e a legyőzötteket azért átvenni, hogy Róma győzhetetlen legyen, az egyik a történelem rejtélyeinek. Nem is lett maradandó a mű, mert az istenek nem csak Trójában buktak meg, hanem később Rómában is, és velük együtt megbukott a birodalom is. Maradandó tette volt Numának, hogy jövendőmondó képessége révén kiválasztotta a Vatikán dombot, hol népének kinyilatkoztatta az istenek üzeneteit. Így őt tekinthetjük a Vatikán alapítójának. Ez az alapítása tartósabbnak bizonyult, mint a Vesztaszüzek kolostora és az általa kedvezett istenek. Mindenképpen igaza van Horáciusnak, hogy a korsó kiürítése után még sokáig megőrzi tartalmának illatát. Róma állítólag jogállam volt. Lehet, hogy bizonyos korban ez igaz is volt, de a jog átlagban csak az egyes vezetők jogaiban nyilvánult meg. A városalapító Romulus jogot formált magának testvére meggyilkolására. A jogot a rómaiak úgy értelmezték, hogy joguk van feleséget szerezni, azért elrabolták a szabin nőket. Mikor ebből háború lett, jogot találtak, hogy legyilkolják vájáikat és apósaikat. A századok folyamán jogot éreztek magukban a szomszéd népek meghódítására. Felszabadító háborúkat vívtak, hogy megmentsék a nemzeteket a rossz uralkodóktól, és hogy megvédjék a népeket ellenségeiktől. Az álv az volt, ha szerződéssel nem tudtak egy országot meghódítani, akkor a mindent legázoló légió kerejével meg tudták győzni a népeket, hogy Róma adja nekik a legnagyobb békét és nyugalmat. A Makkabeusok könyvében olvashatunk ilyen római szerződést, amely megfogalmazásában dicsőségére válna Brüsszel hatóságainak is. A szerződés lényege, hogy a birodalomnak minden joga megvan, a birodalom meg csak akkor tesz valamit, ha érdeke úgy kívánja. Hogy Róma jogállam legyen, nem tettek nagy erőfeszítést. A törvényeket részben Görögországból Szolomtól vették át. Igaz, hogy a törvény a rómaiak sajátja legyen, azért később elfoglalták Görögországot is. Saját törvényeik szegényesek voltak, ha bölcsek is. Ez látszik az úgynevezett 12 táblás törvényeken. Cicero írja, a 12 táblás törvény csak kevés gaztetre hoz halálos büntetést. De a törvényhozók szükségesnek vélték a halálbüntetést kiszabni, ha valaki valamit énekel vagy ír, ami másoknak gyalázatára vagy szégyenére szolgál. életvitelünk ne az írók és a költők vicceinek legyen kiszolgáltatva, és csak olyan vádaskodást kaphassunk, amire válaszolhatunk, és a bíróság előtt védekezhetünk. A törvénynek nagy lett a hordárája. Először is elfojtott minden kritikát a kormány és a vezető férfiak ellen. Ki mert volna a hatóságok ellen írni, ha fennáll a veszély, hogy a szerző elveszíti a fejét, még mielőtt a bíróságok igazságát megtalálnák. A második következmény még súlyosabb volt, mert ez alapozta meg Róma elzüllését, de erről majd később. A római felszabadító háborúk mindig úgy kezdődtek, hogy az ellenség visszalőtt. Rabló háborúk voltak ezek. Kifosztották a meghódítottakat, kincseik Rómába kerültek. Az első kifosztás után jöttek a súlyos adóterhek, amelyek a központi hatalomhoz folytak, no meg az adót beszedő hivatalnokokhoz. Sokkal rosszabb volt, hogy így szereztek rabszolgákat. Statisztika nincs róla, de volt rabszolgavásáról naponta 10 000 rabszolga is elkelt. Nem csak a rabszolgákat adták a meghódított területek, hanem a katonákat is innen toborozták. Minél több katonát tudtak toborozni, és minél több rabszolgát elhajtottak, annál kevesebb lázadóképes ember maradt odahaza. Mindennek a célja az volt, hogy a jogállam Róma ingyen kapjon gabonát és munkaerőt. A rabszolgák teljesen a jogon kívül álltak. A jog szerint nem emberek, hanem vehető, eladható és kukába dobható tárgyak voltak. A rabszolgák alkalmasak voltak a malomban lisztet őrölni, húsukkal gazdájuk halastavának halait táplálni, és a gladiátor játékokban egymás lekaszabolni. A római jogállam törvénye kimondta, ha egyik rabszolga urát megölte, minden a házhoz tartozó rabszolgát a gyilkossal együtt ki kell végelni. Volt eset, hogy így egyszerre 300 ember életét vesztette, egyikük talán nem is jobb, talán önvédekezésen miatt. Hogy mindezt szentesítsék, ők alkották meg a mai napig érvényben lévő jogfogalmat, a tulajdonos szabadon rendelkezik tulajdonával. Éppen azért Szent Pál is igyekszett minél előbb Filemonhoz hazaküldeni a hozzá menekült Onezizmus nevű rabszolgát. A klasszikus rabszolgatartás erőszakos úton rabságra vetett idegenek munkára kényszerítése volt. A Krisztus előtti 3. században igen megnövekedett a Rómába szállított rabszolgák száma. A pun háború során mintegy 120 ezer, a makedon görög háborúkban legalább 250 ezer rabszolgát importáltak. Többiről nem is érdemes beszélni. A rabszolgát nem személynek, hanem szabadon adható vehető árnak tekintették. A rabszolga kivégzés módja a keresztre feszítés volt. Nem lehetett családjuk, utódai gazdájuk tulajdonát képezték. Munkát végeztek a bányákban, az építkezésekben, és természetesen rabszolgákat foglalkoztak a kézműiparban is. Ők voltak a szolgálók, szakácsok, tanítók, orvosok, illetőleg színészek, zenészek, táncosnők. Hogy mennyi rabszolga volt, nehéz megmondani, de a különböző lázadásoknál könnyen összetudtak százezres seregeket gyűjteni. A szicíliai felkelés vezetője egy Eunusz nevű rabszolga volt, felkelésében mintegy 200 000 rabszolga mozdult meg. Spartacus gladiátor serege egy év alatt legalább 100 000 főre duzzott. Crassus legyőzte a rabszolgák seregét, 60 000 rabszolga maradt a csatamezőn. Az életben maradtaknak sem lett jobb sorsa, mert keresztre feszítették őket. római történetirok minden korban az árkölcsök széthullásáról panaszkodtak. Igazságtalanságok, állandó testvérháborúk, küzdelem a hatalomért, amely százezrek életébe került. Az árkölcs, mint a hegyi patak zuhant lefelé, a kicsapongás és a kapzsiság volt csak látható, írja egyik írójuk. Gazdagságuk növekedése azért volt a cél, hogy még kicsapongóbb és pazarlóbb életet folytathassanak. Lucullus hadvezér kicsapongásának emléke megmaradt a lucullusi lakomák fogalmában. Elvárták, hogy a szegények legyenek a gazdagok alázatos alattvalói, akik azért bizonyos oltalmat kapnak. Arra vágytak, hogy a tömeg tapsoljon nekik. Ezért kenyeret és cirkuszi játékokat kaptak. A közjó ismeretlen fogalom volt. Felettesek nem a méltányosságot, hanem a meghódolást várták el. Az uralkodók a tartományokban sem a jog őrei voltak, hanem a tartományok urai és birtokosai, akik barátaiknak biztosították a meggazdagodást. Helyette nem tiszteletet vártak el, hanem szolgai félelmet. Bíró elé hurcolhatták, aki más vagyonára vagy életére káros volt, egyébként mindenki telte vagyonával és alattvalóival, amire kénye kedve volt. Nyilvános nők minden mennyiségben rendelkezésre álltak mindazoknak, akik gyönyörérzetüket ki akarták elégíteni. Ilyen nőket bérelni is lehetett, az illető nem tarthatott sajátjaként valakit. Mindenki építkezhetett, gazdag lakomákat rendezhetett, éjjel és nappal mulathatott és ihatott, játszhatott, és a mértéktelen lakomák után okáthatott. Tánczene hallatszott mindenhol, a színházakban újjongtak, vagy kicsapongásban a gyönyör és élvezet keresők. Akinek ez a kicsapongás nem tetszett, az az állam ellensége volt. Aki valamit ezen változtatni akart, a szabad nép elkergette és kiirtotta az élők sorából. Azt tanították, hogy az államot igazságtalanság nélkül nem lehet kormányozni. Itt idézem egyik latin író véleményét hazájáról. Ha nincs jog és igazság, akkor az állam csak egy nagy rablóbanda. Mi más egy birodalom igazság nélkül, mint egy nagyobb rablóbanda. A rablóbandák nem mások, mint kicsi birodalmak. Összeverődik egy emberi csoportosulás, amelyet a bandafőnök irányít. Az egészet összetartja a megegyezés, hogyan fogják a zsákmányt egymás között felosztani. Ha sok elvetemült ember hozzájuk társul, a banda naggyá nő. Területeket szállnak meg, települést alapítanak, országokat foglalnak el, és népeket hajtanak hatalmuk alá. Akkor a közvélemény már teljes joggal birodalomnak nevezheti az alakulatot. Nem azért, mert megszűnt a rabló kapzsisága, hanem mert a törvény büntetlenséget biztosít számukra. Helyesen és találóan válaszolt Nagy Sándornak a fogságba jutott kalóz. A király kérdésére, hogy mi jutott eszébe, hogy a tenger biztonságát fenyegeti, bátran megfogalmazta. És mi jut neked eszedbe, hogy az egész fölkerekséget bizonytalanná teszed? Tudom, hogy mivel ez az én nyomorék, hogy ezt én egy nyomorék bárkával teszem, te joggal kalóznak nevezel engem. Téged meg fölségnek neveznek, mert ugyanazt egy erős flottával viszed végbe.